Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Gyurcsány Ferenc szerint három kormány felelőssége az államadósság, a Fidesz szerint ismét hazudott a volt miniszterelnök.
Olvasatlanul ledarált a Gyurcsány Ferenc levelét az MSZP elnöke, abban voltak a feltételezett összödi szivárogtatók nevei.
Erődemonstráció, német-francia egyetértés a görög válság enyhítésről, jöhetnek a magáncégek, jobban áll a forint is.
Hazahozták a terrorelhárítók a Tájföldön túszulejtett magyar férfit, nyomoznak a budapesti szál után.
Három kormány terhel felelősség az államadósság növekedéséért.
Ezt is mondta Gyurcsány Ferenc az államadósság növekedésének okait vizsgáló parlamenti albizottság mai ülésén.
A volt szocialista kormányfő szerint az első Orbán kormány és Medgyessy Péter kormánya is többet költött, mint tehették volna. Saját hibáját is elismerte, de szerinte, ha van bűn, az közös. A bizottság fideszes tagjai szerint Gyurcsány Ferenc ismét hazudott és nem válaszolt a kérdésekre.
Prezentációval érkezett Gyurcsány Ferenc a meghallgatásra. Táblázatokkal és grafikonokkal próbálta bizonyítani, hogy az államadósság megugrásáért a kormányok közösen felelnek.
A 2000-es éveket követően megnövekvő államadósság kialakulásáért a fő felelőssége alapvetően három kormány is elő. Az Orbán kormány, a Medgyessy kormány és az első Gyurcsány kormány.
Gyurcsány Ferenc számításai szerint az első Orbán kormány intézkedései 570 milliárd forinttal, Medgyessy Péter száznapos programjai 817 milliárddal, az ő kormánya pedig 512 milliárd forinttal rontotta az államháztartás egyenlegét. Szijjártó Péter szerint a volt miniszterelnök ezekben a számokban sem mond igazat. Az államadósság kezelő központ adatai szerint az első Orbán kormány 52%-os államadósággal adta át az országot Medgyessy Péternek. A száznapos program végrehajtása után alig két év alatt másfélszeresére nőtt az államadósága. A legnagyobb növekedés pedig a Gyurcsány kormány idején 2008 végén volt, amikor a gazdasági válság miatt az IMF-től és az Uniótól, valamint a Világbanktól kért segítséget Magyarország.
Lassan fölfogja, hogy mit tett. A polgári mértéktartás erényét javaslom gyakorolni.
A volt miniszterelnök válaszait többen hangosan kommentálták. A kormánypárti képviselők szerint a volt miniszterelnök nem válaszolt érdemben a kérdésekre.
Gyurcsány Ferenc tovább halad az összödi úton, tehát ma is hazugságok tömkelegét mondta el itt az albizottság ülésén, egészen elképesztő hazugságokat. Én azt többnek gondolom a soknál, hogy egy olyan ember próbál agresszivitásból, tisztességből, felelősségből oktatni másokat, aki deklarált és saját maga által bevallott módon részt vett az ország tönkretételében.
Gyurcsány Ferenc a 2006-ban nyilvánosságra került összödi beszédében elismerte, hogy kormánya eltitkolta az ország valós helyzetéről szóló adatokat, trükkök százait alkalmazták és túlléptek az ország lehetőségein. Mostanra minden magyar állampolgárra 2 millió forint adóság jut. A 2012-ben életbe lépő új alaptörvény éppen ezért tiltja meg az ország további eladósodását.
Irat megsemmisítőbe tette és ledarálta a Gyurcsány Ferenctől kapott levelet Mesterházy Attila. A volt miniszterelnök azoknak a nevét írta le és küldte el a szocialista pártelnöknek, akik szerinte az 5 évvel ezelőtti összödi beszédet nyilvánosságra hozták. Mesterházy Attila azt kérte a belügyminisztertől, hogy hozza nyilvánosságra a nyomozás eddigi adatait. A minisztérium pedig azt válaszolta, hogy nem hajlandóak részt venni egyetlen párt belső harcában sem.
Erre vannak a nevek, amiről...
Olvasatlanul tucatnyi újságíró előtt semmisítette meg a Gyurcsány Ferenctől kapott neveket tartalmazó borítékot az MSZP elnöke.
Ha az a személy, aki érintettje ennek az egész ügynek, úgy ítéli meg saját magára nézve, hogy ő nem vállalhatja ennek morális, erkölcsi, emberi következményeit ezeknek a neveknek a nyilvánosságra hozottalába, akkor azt gondolom én, aki nem vagyok érintettje ennek a kérdésnek, még kevésbé vállalhatom, és még kevésbé fogadható el az, hogy valaki másnak a nyakába akarja ezt a felelősséget átruházni.
A pártelnök arra kérte a belügyminisztert, hogy hozza nyilvánosságra a kiszivárogtatás körülményeit vizsgáló nyomozás eddigi adatait. A belügyminisztérium közleményben erre azt írta, a tárca nem vesz részt egy párt belső harcában. Gyurcsány Ferenc a parlamentben újságíróktól tudta meg, hogy pártja elnöke felbontás nélkül ledarálta a listáját.
Új hír. Hát gondolkodom rajta, mit gondolok róla.
Gyurcsány Ferenc ezúttal sem akarta megnevezni, szerinte kik szivárogtathatták ki a zárt ülésen elhangzottakat.
Ha tudnám 100%-ig, hogy ki volt az, akkor nyilván megmondtam volna. Épp az okozza a problémát, hogy mondjam, több egymástól független körülmény gyanúra ad okot, de hát nem mondjuk én bíróság, hát én nem ítélkezhetek mások fölött.
Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet.
2006. szeptember 17-én délután került nyilvánosságra Gyurcsány Ferenc beszéde, amelyet 2006. májusában az MSZP balatoni zárt ülésén mondott.
Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk.
A volt kormányfő ebben elismerte, a 2006-os választási győzelem érdekében eltitkolták az ország valós helyzetéről szóló adatokat, és azt mondta, 4 évig nem csináltak semmit. A beszéd tüntetés sorozatot indított el. Több százan megostromolták a Magyar Televízió székházát, október 23-án pedig véres összecsapások voltak a tüntetők és a rendőrök között. A kiszivárogtatókat a párton belül és titkosszolgálati eszközökkel is keresték, de a mai napig nem tudni a neveket. Szanyi Tibor elnökségi tag a múlt héten azt mondta, Gyurcsány Ferenc a kiszivárogtató. Ő ezt visszautasította. Az összedi beszéd az MSZP szombati rendkívüli kongresszusának egyik témája lesz.
Pártpolitikától független volt a tegnapi rendvédelmi tüntetés, ezt állítják a szervezők. Hende Csaba honvédelmi miniszter szerint azonban a demonstráció nem érdekképviseleti megmozdulás, hanem politikai akció volt, ami a kormány megbuktatásáról szólt, ezért akár törvénysértő is lehet.
Lezárnunk az urnákat, ezért most bejelentem, hogy a mai napon 19.561 darab szavazat érkezett.
Csütörtök este a Sándor Palota előtt ismertették a rendvédelmi dolgozók a Bohóc Forradalom elnevezésű demonstráción tartott szavazás eredményét. A parlament előtt felállított szavazófülkékben állításuk szerint csaknem 20 000-en vonták vissza jelképesen a Fidesz-KDNP-re tavaly áprilisban adott szavazatukat.
Politikai akciót.
Hende Csaba honvédelmi miniszter a Magyar Televízió este című műsorában azt mondta, a tüntetés nem az érdekképviseletről, hanem a kormány megbuktatásáról szólt. A demonstrálók politikai megmozduláson vettek részt, ami szerinte akár törvénysértő is lehet.
Nekem azt kell vizsgálnom, hogy vajon a törvényben foglalt politikai szerepvállalás tilalma az vajon a kezdeményezésben, szervezésben résztvevő katonák tekintetében vajon nem szenvedette sérelmet.
A fegyveres és rendvédelmi testületek hivatásos tagjainak az alkotmány politizálási tilalmat rendel el. Ez azt jelenti, hogy a katonák, rendőrök és a nemzetbiztonsági szolgálatoknál dolgozók nem lehetnek pártok tagjai, és nem is folytathatnak semmilyen politikai tevékenységet.
Ha valakiről egyértelműen bebizonyosodik azt, hogy az alkotmányban szereplő politizálás tilalmába ütköző tevékenységet folytat, akkor méltatlansági eljárás keretében, illetve annak a lezárásaként szolgálati viszonyát meg lehet szüntetni.
A tegnapi demonstráció egyik szervezője szerint nem volt alkotmánysértő a megmozdulás.
Nyilvánvaló, hogy bizonyos módon egy szakszervezeti vezetőnek politizálnia kell, az a lényeg, hogy pártpolitikától semlegesen tevékenykedni.
A tegnapi tüntetésen a Honvéd szakszervezet nem vett részt, mert nem akartott politikai jellegű demonstrációban szerepet vállalni, és bár a tervezett intézkedésekkel nem értenek egyet, ők még tárgyalnának.
Fokozott ellenőrzést és forgalomkorlátozásokat rendelt el a rendőrség a holnapi budapesti meleg felvonulás idejére. A Hősök teréről induló menet ellen több tüntetést is bejelentettek. A rendőrség azt mondja, nem csak a meleg felvonulást biztosítják, hanem azt is, hogy a résztvevők ne legyenek közerkölcs vagy közszemérem sértők. A Jobbik budapesti elnöke Staudt Gábor provokációnak nevezte a melegek felvonulását, szerinte az alkotmányt is módosítani kellene azért, hogy be lehessen tiltani a menetet.
Újra börtönben Hunva György volt Erzsébet városi szocialista polgármester és Gál György, a kerületi önkormányzat gazdasági bizottságának volt szabaddemokrata elnöke, visszakerült az előzetes letartóztatásba. Az egyebek mellett bűnszervezetben elkövetett csalással, hűtlenkezeléssel, vesztegetéssel és hivatali visszaéléssel vádolt politikusokat néhány hete a fővárosi bíróság döntése alapján házi őrizetbe helyezték. Ám az ügyészség fellebbezése után most az ítélőtábla úgy döntött, csak így biztosítható a vádlottak jelenléte a tárgyalásokon.
A minősített emberölés vagy például a bűnszervezet miatt is korlátozhatnák azt, hogy mikor találkozhatna először az ügyvédjével a gyanúsított. Ez is egy a büntetőeljárási törvényhez benyújtott fideszes módosítójavaslatok közül. Meg az is, ami ehhez kapcsolódóan 48 helyet 24 órára csökkenteni ezt az időt a kiemeltnek nevezett ügyekben. Az ügyvédi kamara elnöke továbbra is elfogadhatatlannak tartja a tervezett módosításokat.
Az igazságszolgáltatás gyorsítását szolgáló törvénycsomaghoz benyújtott módosító javaslatok szerint a közélet tisztaságával kapcsolatos ügyek mellett a többi között az emberiség elleni bűncselekményeknél bűnszervezet, illetve az emberölés minősített eseteiben is korlátozhatnák a gyanúsított és a védő kapcsolattartását. Az eredeti 48 helyett azonban csak az első 24 óra lenne az az időtartam, ameddig az őrizetbe vett gyanúsított nem találkozhat az ügyvédjével.
Meghallgatva és meghallva a szakmai észrevételeket, a szükséges módosító nyitványokat megfogalmaztuk. Ezek továbbra is azt az alapvető célt szolgálják, hogy ezekben az ügyekben ez a törvénycsomag egyértelműen gyorsítani tudja az eljárásokat, és ne kelljen hosszú-hosszú évekig várni ezekben az ügyekben arra, hogy az igazság kiderüljön.
A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke továbbra is elfogadhatatlannak tartja, hogy ha csak 24 órára is, de korlátozzák a terhelt és a védő kapcsolattartását.
Szigorú alkotmányos alapelv, hangsúlyozom az új alaptörvényben is, hogy a büntető eljárás minden szakaszában, abban a pillanatban, tehát mikor a gyanúsítás megtörténik, a terheltet megilleti a védelem joga.
Ha az országgyűlés elfogadja a módosításokat, egyes kiemelt ügyekben az első kihallgatás előtt az ügyvéd nem segítheti majd a gyanúsítottat, például nem javasolhatja, hogy tagadja meg a vallomást. A büntető jogszabályok módosítását a kormánypártok az igazságszolgáltatás hatékonyabbá tételével indokolják. Az 1996-ban kirobbant és 12 éven át húzódott Tocsik ügyre, a 2003-ban indult és még mindig elsőfokú ítélet előtt álló Kulcsár ügyre, és a 10 év után pénzbüntetéssel végződött Postabank ügyre hivatkoznak példaként.
Két korábbi jelöltjét javasolja alkotmánybírónak az LMP, az ellenzéki párt frakció vezetője Schiffer András azt mondta, tavaly után másodszor is Lehockiné Kollonai Csillát, a Közép-Európai Egyetem és az ELTE munkajogi szakértőjét, és Bándi Gyulát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem környezetjogi és gazdaságjogi tanszék vezetőjét jelölik alkotmánybírónak.
Vizen van a Balaton leggyorsabb hajója, 10 perc alatt bárhova odaér.
És kampánya kizsákmányoló gyermekprostitúció ellen, mindjárt jövünk a részletekkel.
Angela Merkel és Nicolas Sarkozy rágyúrt az euróra, és ez a forintnak és így a magyar devizahiteleseknek sem baj. Erősödésnek indult a közös uniós valuta is azután, hogy a német kancellár és a francia elnök a görög helyzet gyors megoldásáról beszélt. Közben a görög miniszterelnök új pénzügyminisztert nevezett ki, hogy végrehajtsa a megszorítási tervet, ami ellen komoly tüntetések voltak Athénban.
Hagyományos egyházi szertartással avatták fel az új görög minisztereket. A legnagyobb feladat az eddigi védelmi miniszterre hárul, neki most pénzügyminiszterként kell keresztül vinnie az Athén által vállalt 28 milliárdos megszorító csomagot. Nincs elvesztegetni való idő, ezt már a piac által nagyon várt Merkel-Sarkozy találkozón mondta a német kancellár. Hadd tegyem egyértelművé, minél gyorsabban oldjuk meg a dolgot, annál jobb. Ez pedig azt jelenti, hogy új programra van szükség Görögország számára. Ehhez a görögöknek is teljesíteniük kell a vállalásaikat, mondta Merkel. Nicolas Sarkozy szerint az erős euró megvédéséhez a magánszektor segítségére is szükség van, de az ő bevonásuk csak önkéntes alapon működhet.
Amikor meghallottuk ezt a kompromisszumos nyilatkozatot, és ennek hatására pedig szépen beerősödött a forint.
A görög válság fejleményeit figyelték reggel óta Budapesten is. A nagy kérdés itt az volt, hogy tovább gyengül-e a forint a svájci frankhoz képest, amely már 225 forintos szinten is járt. Az elemző azt mondja, a piacok értékelnék végre a konkrétumokat az eurozóna tagjaitól.
Az óvatosságot kereső vagy spekulatív pénzek, amelyek a svájci frankot megtalálták az elmúlt hetekben, visszaáramolhatnak részben. Ez pedig azt eredményezheti, hogy a svájci frank ismét egy kicsikét gyengülhet.
Az elemzők úgy becsülik, ha nem lennének gondok a görög fizetőképességgel, akár 10 forinttal is olcsóbb lenne a svájci frank.
Az unió pénzügyminiszterei vasárnapi ülésükön döntenek arról, milyen segítséget tudnak még adni Görögországnak. Az elemzők egy része azonban már Brüsszelben is úgy véli, a görög gazdasági jelen állapotában menthetetlen. Az országot ki kellene zárni az euróvezetből. A telefonnál van brüsszeli tudósítónk, Víg Zoltán. Zoli, mekkora a valószínűség egy ilyen lépésnek?
Szervusztok, jó estét! A válság súlyosságát nagyon jól mutatja, hogy már nyíltan beszélnek erről a lehetőségről. Egy év, amikor Görögország megkapta az első 110 milliárd eurós segélycsomagot, mindenki abban bízott, hogy ez segít talpra állni. Az unió és az IMF gyógymódja azonban nem hatott a beteg görög gazdaságra, a helyzet azóta romlott. Az államadóság és a munkanélküliség nőtt. Mindenkinek világos, hogy hosszú távon Athén képtelen törleszteni. Az egyik, hangsúlyozom, az egyik lehetséges megoldás lehet az, hogy egy időre Görögország búcsút mond az eurónak és visszatér a drachmához.
Zoli, milyen hatása lehet egy ilyen nagyon hangsúlyosan elvi lehetőségnek az euróra és a görögökre?
Az új drachma leértékelése fellendítené mondjuk a turizmust, a legfőbb görög bevételi forrást. Ám azt is tudni kell, hogy a törvényszerűen megugró infláció és a lakossági megtakarítások lenullázása ebben az esetben is katasztrofális hatással lenne. Az unió tehát most, mint láthattuk, inkább újabb eurómilliárdokat adna és húzza az időt egy másik megoldás reményében. Ez pedig az, hogy Görögország megmaradhat az euróvezetben, a hitelező államok és bankok pedig belemennek az adósságok átütemezésébe. Az emiatti veszteségek megosztásáról vitatkoznak most, és arra tehát készülni kell, hogy ezek a veszteségek rossz esetben akár egy újabb globális pénzügyi válságot is elindíthatnak.
Zoli, köszönjük!
A magyar kormányfő szerint a gazdasági válság után ismét Közép-Európa lesz majd a kontinens gazdaságának motorja. Orbán Viktor erről balkáni körútja újabb állomásán Montenegróban beszélt. Az uniós soros elnökeként azt is mondta, szívesen látná ebben a növekedés övezetben a délszláv államot. Ehhez azonban Montenegrónak nem szabad elszalasztania a csatlakozás lehetőségét.
Magyarország az egyik legnagyobb befektető Montenegróban. Ennek megfelelő volt a fogadtatás is Podgoricában. A válság Montenegrót sem került el. Ezért az ország miniszterelnöke Igor Luksic azt szeretné, ha még több magyar cég fektetne be a balkáni országban.
És ennek a krízisnek még nincsen vége.
Orbán Viktor arra számít, hogy a gazdasági válság után a közép-európai térség lesz majd az európai gazdasági fejlődés motorja.
Vissza fog állni az a helyzet, ami a krízis előtt volt. Hogy az Európai Unió gazdasági növekedéséhez Közép-Európa rengeteget ad majd hozzá. És az európai növekedés, gazdasági növekedésnek a nagy részét Közép-Európa produkálja majd.
Orbán Viktor szerint a balti tengertől az Adriáig érhet ez a növekedési zóna, de ehhez Montenegrónak csatlakoznia kell az Európai Unióhoz. Montenegró tagjelölt, de még egy sor törvénykezési feladatot teljesítenie kell, mielőtt elkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások.
Montenegró utolsó volt jugoszláv tagköztársaságként, 2006-ban vált külön Szerbiától. Az ország 2008-ban adta be csatlakozási kérelmét az Európai Uniónak, és 2010-ben lettek hivatalosan tagjelöltek. És néhány éven belül az Unió teljes jogú tagjai lehetnek a Nyugat-Balkánon. Konsicki Zoltán, MTI Hírcentrum, Podgorica, Montenegró.
Spórolós testvériség. Sokan nem élnek, hanem visszaélnek a testvérvárosi kedvezményekkel Szegeden. A Csongrádi megyeszékhely és Temesvár vezetése 4 éve vezette be a közös parkolási rendszert, vagyis a temesvári bérleteket elfogadják Szegeden és fordítva. Csak hogy sokan a harmadannyiba kerülő temesvári parkolójegyet használják itthon.
Román zászlós temesvári bérlettel parkol ez a magyar autó Szeged belvárosában. Ilyen bérletet elvileg csak román rendszámú autósok használhatnának. A magyar autósok azért veszik a testvérváros bérletét, mert az sokkal olcsóbb.
Ez a szegedi éves parkolóbérlet 115 ezer forintba kerül, a temesvári viszont csak 40 ezer forintba. Ezért sokaknak megéri 2 órát autózni azért, hogy olcsóbb bérletet vegyenek.
Ez már Temesvár. Idén eddig 54 magyar autós vásárolt bérletet a temesvári társaságnál. Vannak németek és olasz állampolgárok is, akik nálunk vesznek bérletet. Nem tehetünk különbséget köztük és azok között a magyarok között, akik mondjuk Temesváron dolgoznak. Egyszerűen visszaélnek a két város közötti testvérkapcsolattal, mondja a temesvári parkolási cég vezetője.
A parkolás megkönnyítése volt a cél, és nem a csúnya szóval az ügyeskedés.
A szegedi parkolási cégnél úgy döntöttek, 2 hetes türelmi idő után megbüntetik a magyar rendszámú, de temesvári jeggyel parkoló autósokat.
Adnak, a bérletét csak úgy fogadjuk el 7. elsője után, hogyha egy regisztrációs díjat fizet nálunk, és a regisztrációs díj a 2 bérlet ára közti különbség.
Júliustól a parkolóőrök szabályosan vadásznak majd a temesvári bérletes magyar rendszámú autókra, és szabálytalan parkolásként kezelik, ha valaki nem fizeti ki a több tízezres különbözetet.
90 km/h sebességre is képes a Balaton leggyorsabb mentőmotorcsónakja. Tihanyból 10 percen belül bárhová eljut a tavon. A Velencei tavon is készenlétben állnak, ott 2 hajón szolgálnak mentők.
A Rupert nevű hajóban olyan felszerelés van, mint egy mentőautóban. 3 szolgálnak rajta, köztük egy búvár is. Ez a Balaton leggyorsabb motorcsónakja.
90 km/h.
Tihanyból 9 perc alatt a keleti medence bármely pontjára eljut, és bármilyen esethez hívhatják, akár a partra is.
Rosszul léttől kezdve a vízből kimentett egyének, vagy éppen egy rovarcsípésnek a rosszul létéből adódó ellátást kíván. Tehát sok olyan esethez, ahol esetszintű gépjármű menne amúgy a közúton.
Tavaly 22 ember életét mentette meg a hajó személyzete. Az idén csak az utolsó pillanatban kaptak támogatást.
A Belügyminisztérium az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság útján 15 millió forinttal fogja támogatni ennek a speciális felszereltségű mentőhajónak a működtetését.
A hajó szeptember elejéig folyamatosan szolgálatban lesz majd. A vízimentők ezzel együtt egy adománygyűjtést is elkezdenek, amelyre elsősorban nem pénzadományokat várnak, hanem eszközöket, tárgyakat, amelyeknek a listája fönt van a honlapjukon. Ez pedig már a Velencei tó Gárdonynál. Itt a vízi rendészet 2 motoros hajóval van készenlétben.
Munkatársaim a készenléti szolgálatból gyakorlatilag a tó bármely részén bajba jutottak, segítségére tudnak sietni, a riasztástól számított 5-10 percen belül.
A tavon az idén már 3-szor kellett fürdőzőt vagy szörföst kimenteni.
Hazahozták azt a magyar férfit, akit Tájföldön raboltak el. A 26 éves fiatalember szüleivel együtt utazott, Bécsben szállt le a repülőről, onnan kommandósok vigyáztak rá Hegyeshalomig. A terror elhárítási központ és a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársainak segítségével szabadították ki még szerdán. A terror elhárítók vezetője azt mondja, már vizsgálják a túszejtők lehetséges magyarországi kapcsolatait.
Kommandósok kísérték a Hegyeshalomi határhoz ma délután a Tájföldön kiszabadított fiatal férfit, aki szüleivel együtt szállt le a repülőgépről az ausztriai Speháton. Onnan kocsival jöttek a magyar határhoz. A 26 éves Tájföldön tanuló fiatalembert május végén rabolták el. A túszejtők azonnal jelentkeztek a Budapesten élő szülőknél. 100 000 eurót követeltek és azzal fenyegetőztek, hogy a fiút megcsonkítják, ha nem kapják meg a pénzt. A szülők azonnal a rendőrséghez fordultak.
A fiú 1 éve ott volt. Ő ott tanult kint.
Hajdú János, a terrorelhárítók vezetője tegnap az estében azt mondta, a jelek szerint az egyetemista ismerhette elrablóit, akik valószínűleg nem csak őt figyelték.
Azok az elkövetői körök, akik erre szakosodtak, azok kinézik ezeket a fiatalokat, feltérképezik, majd eldöntik, hogy elrabolják.
A terrorelhárítási központ vezetője azt mondta, a túszejtők magyarországi kapcsolatait a Nemzeti Nyomozóiroda vizsgálja.
Megrontás helyett nevezzék kizsákmányolásnak, ezt is követelik civil szervezetek a kormánytól, akik kampányt kezdtek a gyermekprostitúció ellen. Emellett petíciót is írtak, amit több minisztériumba is elküldtek. Azt is el akarják érni, hogy a mostaninál szigorúbb büntetést kapjanak azok, akik 18 év alattiaknak fizetnek a szexért. Megrázó történetek következnek az utcáról.
Fiatal, szinte még gyerekkorú prostituált fiúk a Népligetben. És lányok a Maglódi úton a főváros egyik kijelölt türelmi zónájában. A prostituáltak közt egy egészen fiatal lány is állt. 17, 18.
Mennyi? 28.
Senki sem tudja, hogy hány gyerekkorú prostituált lehet az országban. A Magyarországi Női Alapítvány szerint többen vannak, mint gondolnánk.
Követeljük, hogy szerezzenek érvényt a gyermekprostitúció tilalmát jelentő.
A 10 pontos petícióban többek közt szigorúbb büntetést követelnek azokra, akik 18 évnél fiatalabbaknak fizetnek a szexuális szolgáltatásért. De követelik azt is, hogy legyenek büntethetőek azok is, akik a gyermekvédelemben nem végzik jól a munkájukat. Olyan esetről is tudnak, amikor egy fiatalkorú lányt csak azért adtak férjhez, hogy rögtön el is váljon. Azután ugyanis már nem vonatkozott rá a kiskorúakat védő törvény.
A jogalkalmazók büntetőjogi felelősségre vonását is követeljük. Tehát például ennek a 17 éves gyereknek a kapcsán nagyon sokan nem látták el a feladatukat.
A gyermekvédelmi szolgálatok szerint nem mindig az intézmények a hibásak.
Ha bizonyítható a mulasztás, akkor igen, felelősségre kell vonni. De ha mondjuk a gyerek megszökött, én köröztettem, és onnan nem tudták őt megtalálni, nem tudták visszahozni, azért nem a gyerekvédő lesz a felelős.
Ha naponta tisztel kellene szexelnem, majd legyenek kell azért, hogy megéljek. Hány alkalom után fognak a
Az Európai Női Lobby korhatáros prostitúció ellenes kampányfilmje mától látható az Unió valamennyi tagállamában.
Gyurcsány Ferenc szerint három kormány felelőssége az államadósság, a Fidesz szerint ismét hazudott a volt miniszterelnök.
Olvasatlanul ledarált a Gyurcsány Ferenc levelét az MSZP elnöke, abban voltak a feltételezett összödi szivároktatók nevei.
Erődemonstráció, német-francia egyetértés a görög válság enyhítésről, jöhetnek a magáncégek, jobban áll a forint is.
Most pedig jönnek a sporthírek, aztán időjárás jelentés, aztán elég későn 11 óra 25-kor az Este Györgyivel. Lesz nálatok is MSZP-s daránás, jön Tóbiás József, frakcióigazgató, és mi lesz még?
Így van, vendégünk lesz még Péter Falvi Attila, korábbi adatvédelmi biztos, a készülő új törvényről kérdezzük majd, és foglalkozunk Görögországgal is, egy elemzővel beszélünk majd arról, hogy magával ránthatja az unió gazdaságát a görög válság. Várjuk Önöket.
Eddig tartott ma a híradó, köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Ferenc klasszikus nagyoperettjének TV közvetítése a Debreceni Csokonai Színház művészeinek előadásában. Cigány szerelem. Ma este az M1-en. Balatoni nyár. Hétfőn 9 órakor az M1-en.
Miből jöttem rá, hogy a kis dolog is lehet komoly dolog? Amikor kutyasétáltatás közben miattam kellett gyakrabban megállnunk.
40 éves kor felett a prostata jóindulatú megnagyobbodása vizelési panaszokat okozhat, melyek a prostamol folyamatos szedésével enyhíthetők. Prostamol Uno megkönnyíti folyóügyeit. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.